A Habsburg tartományok és Magyarország lassú szétválását Helén anyja úgy értékelte, mint a poklot, amelyet az úr külön az ő számára rendezett be, és ahol a kormányalakító magyar arisztokraták felváltva játszották Belzebub szerepét. Meglepő volt hát a grófnét ezúttal arról hallani, hogy Damaróczi gróf hajdanán örömet okozott neki, amikor vele óhajtott táncolni, és amikor őt választotta Batthyány Fruzsina helyett. A meghatódás nem tartott sokáig. Helénnek a táncról és a férjhez menésről az apja jutott eszébe, és a szerződés, amelynek értelmében a szülei halála után hajlék nélkül marad majd, ha csak be nem kötik a fejét. Ezt a rövid idézetet Barát Katalin regényéből olvastam föl, a női főszereplő sorsa, ahogyan hallhatták, eléggé kilátástalan. Ugyanebben a politikai helyzetben a férfi főszereplő élete viszont tele van lehetőségekkel, csak, mint eddig, jól kell helyezkednie, és hát meg kellene nősülnie, hogy magasabbra kerülhessen a ranglétrán. Milyen lehet a viszonya ennek a két embernek, és hogyan változik meg az a veszélyek hatására, amelyeknek ki vannak téve, hiszen ők ketten talán megakadályozhatják a merényletet, amely végveszélybe sodorná az országot. Aki gróf úr akar lenni, ez a címe Barát Katalin 8. könyvének, erről beszélgetünk most, először természetesen arról, hogy ehhez a romantikus, sajátos történelmi regényhez mi adta az alapötletet.
Általában a téma szokott engem megmozgatni, tehát a korábbi regényeimnél ez volt, hogy valamilyen korabeli problémával akartam foglalkozni, de ebben az esetben nem annyira történelmi probléma volt az érdekes, hanem inkább egy elméleti probléma, az alternatív történelem. Ez volt az egyik dolog, amit miatt elkezdtem ezt a könyvet írni, mert hogy ez történészként izgat nagyon, és szerintem ez a Covid-nak a második évében volt, amikor beugrott, hogy milyen műfaja lehetne jól összepárosítani ezt a mi lett volna, ha fantáziálást, hát azzal a műfajjal, amiben igazán tudunk fantáziálni, és gondoltam, hogy akkor próbáljunk egy romantikus regényt, de lehet, hogyha nincs a Covid, meg nincs ez a Covid által okozott kimerültség, akkor nem merem ezt megkockáztatni, mert ez a romantikus regénynek nincs valami nagy presztízse írói körökben, annak ellenére, hogy ez egyik legnépszerűbb műfaj. Ez egy játék, tehát ilyet még nem csináltam, úgyhogy ezért is izgatott ez.
Olvasó kinyitja a könyvet, akkor egy levelet talál a kötet legelején. Schönbrunn, 1809. május 15. Napóleon, Batthyány János fordítása. Ez a levél. Mire szólítja föl Napóleon a magyarokat? Induljunk akkor innen.
Amikor azon gondolkoztam, hogy milyen korszakot válasszak, akkor még egy dolog volt, ami mozgatott, hát mindannyian ezzel egy Jane Austen regényt olvasok, és adaptációt nézünk, és mindig eszembe jutott ez, hogy ez oké, okay, most már annyi mindent tudunk itt a korabeli Angliáról, meg hogy hogy kellett viselkedni, bármennyire is nem tudom, történelmi hülyek az adaptációk vagy sem, de hogy el tudunk képzelni valami hasonló sztorit Magyarországon. Tehát mi történt ugyan a bereszidőszakban Magyarországon? És hogyha az ember meg kurkásza ezt a 19. század elején vagyunk, illetve ezen a század fordulón, ezt az időszakot, akkor hát Napóleont ezt nehéz kikerülni, és hát én megnézzi az író, hogy akkor mit lehet ezzel kezdeni, mi történt akkor Magyarországon, és ott kezébe kerül, nem csak nekem került volna kezemben bárkinek, aki elkezdett a korszakkal foglalkozni, ez a levél, ami megint nagyon nagy segítség volt nekem, hogy arra szólítja, hogy Napóleon a magyarokat, hogy hát, hogy fordítsanak hátat a Habsburgoknak, és álljanak mellé, és akkor ő megadja ezt a függetlenséget, amire ők régóta vágynak. Ezt egyébként az olvasói visszajelzések alapján nem mindenki feltétlenül tudja. Hát abban sem vagyok biztos, hogy a történelemkönyvekben pont ez benne van, hogy volt egy ilyen levél. Arra gondoltam, hogy hát ez egy kiváló kezdete lehet egy alternatív történelmi regénynek. Mi van, ha magyarok erre a felszólításra igennel válaszolnak, hogy akkor Napóleon mellé állnak, és paképnél hagyják a Habsburgokat.
Amikor ennyire megosztja az országot egy elképzelés, akkor a félelem az úgy alap lesz. Ki honnan támad, kitől kell óvni magam, ugye az uralkodó osztálynál ez fontos szempont, és itt van egy figura, aki előtt nincsenek zárt ajtók, ez a Bojtár Vince figurája. Ő hogyan született?
Mindenképpen akartam bele egy olyan figurát, ez többi regényemben is előfordul a főszereplők között, aki alulról jön. Így született tulajdonképpen Bojtár Vincének az alakján, tehát hogy ez egy olyan új társadalmi rendszer lenne, vagy megújulásra képes társadalmi rendszer lenne, ahonnan egy ilyen alul jövő figurának is van esélye, hogy egyébként ha mondjuk jobbágyoknak nem is, vagy parasztoknak nem is volt erre nagyon esélye, vagy kevés volt az esélye, de mondjuk ilyen nem feltétlenül nemesek, azok már egy korábban is ebben a felvilágosodott időszakban is futhattak be ilyen hivatalnoki karriert. Ezért gondoltam, hogy legyen benne egy ilyen figura, meg rajta keresztül meg is lehet mutatni azt, hogy milyen esélyeket kínált volna egy ilyen egy képzeletbeli rendszer. Én ezekkel nagyon jól tudok azonosulni ezekkel a pénzbeli tőkével, nem annyira ellátott ambiciózus alakokkal, és azt gondoltam, hogy legyen ezért nagyon ügyes, meg minden hájjal megkent, jó humorérzékkel rendelkező férfi, de azért legyen csapodár, meg ne feltétlenül oldjon meg azért mindent minden helyzetben.
Nézzük a női vonalat. Elég sokkolóan kezdődik a regény, mármint az a kiszolgáltatottság, mindegy is, hogy kihez megy hozzá, csak menjen már. Döbbenetes volt ez a mustra, amit leír a regény elején.
A tanítványaimat is szoktam ezzel szembesíteni, de 20. századot tanítok, de a 20. századnak az elejét, az első felét, és akkor szoktunk olvasni társkereső hirdetéseket, és hát mindig van az elején egy kis hát, csodálkozás, mik vannak ezekben a házassági szerződésekben, és hát ez a 20. századnak az elején is úgy van még, hogy ennyi meg ennyi hozománnyal keresek feleséget, meg hogy nem csak a nemesek keresnek így feleséget, hanem az iparos, egy másik iparosnak a családjába ugye betársulna, és akkor általában ilyen nőket keresne, de hát a nők is elmondják, hogy hát ennyi meg ennyi hozományuk van, és hát itt a főszereplőnőnél erről van szó, hogy bár társadalmi változások következtében is eléggé lerongyosodott ez az arisztokrata család, ezért a cím az még mindig sokat számít, és hát ez egy közembernek felemelkedési lehetőség, ha egy ilyen feleségre tesz szert, és hát ezért is történik ez a mustra az elején, mert hogy ilyen megpróbálják elsózni ezt a nem annyira fényes anyagi helyzetben lévő lányt a pénze meg a külseje alapján, ugye a mustra az erről is szól, hogy ő tud a gyereket szülni.
Elég széles a csípője.
Ezeket azért megnézték, ment a méricskérés egy férnek, aki tényleg tovább akarja építeni a saját családjának a lehetőségeit, ez fontos volt, hogy legyen örökös.
Ez a gróf kisasszony azért nem is fiatal. Innen nézve fiatal, de onnan nézve abban a korban nyilván nem.
De ez ugye megint annak a dolognak az egyik tényezője, amiről az előbb is beszéltünk, hogy tényleg gyerekeket kell szülni, meg hát irányítani kell a háztartást. Itt a 1902. második éppen történnek, meg az elején történnek olyan higiéniai változások, meg orvoslás, meg étkezésben olyan változások, amik lehetővé teszik, hogy mi már ilyen hosszan élhetünk, bármilyen rövidnek is tűnik ez, de hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk egy 40-50 év körül már kilátásra volt az embernek arra, hogy meghaljon, akkor ötön másképp fog értékelődni azt, hogy kik azok, akiket öregnek gondolunk, és hát tényleg egy 20 éves lány az már nagyon sokszor ebben az időszakban már a többedik házasságánál tart, úgyhogy Helennek a kis öntörvényisége az onnan fakad, hogy igazából azt gondolja, és nem alaptalanul, hogy neki már nincs veszteni valója, tehát ő nem kell senkinek, valójában már a családját se tud vele mit kezdeni, tehát nem veszi hasznát, mivel se pénze, se fiatalsága a korabeli értelmezés szerint, úgyhogy igazából mindegy is, hogy mit csinált, csinálja azt, amihez kedve van, ameddig ugye nem okoz valami nagy botrányt, mert az anyuka azért egy ilyen szigorú, meg itt mindenféle illemhez és társadalmi helyzethez ragaszkodó anyukáról van itt szó, úgyhogy azért az ő ellenérzéseit nem akarja kiváltani Helén, de hát ameddig ez nem történik meg, addig azért próbál valami értelmet találni az életének.
Barát Katalin íróval beszélgettünk az Aki gróf ura akar lenni című könyvéről, amely a Gabó kiadó gondozásában jelent meg. Ennek az interjúnak a hosszabb változata egyébként megtalálható a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján.